115, 116.
117 perc. Amikor egy dalt hallgatunk, akkor nem is gondolkozunk el azon, hogy milyen fontos számunkra, hogy a zene és a szöveg milyen összhangban van egymással. Egészen addig, amíg egy ismert számot hirtelen meg nem hallunk, egy másik nyelven mondjuk egy idegen dalt meghallunk magyarul, és már egészen másképp hangzik. Vág András említette azt az esetet, hogy neki van egy ismerőse, aki például Dietrich Fischer diszkaurajongó volt, és nem volt hajlandó meghallgatni máshogy. Tehát akkor, amikor a diszkó magyarul is énekelt, akkor őt nem érdekelte, mert azt mondta, hogy ő ezt úgy nem tudja, és így megtörik a varázs. Hogy is van ezzel a dalfordítással, illetve mikor ad hozzá a dalszövegfordítás a zenéhez? Bodnár Gábor szerint a titokzatos harmadik megjelenése az, hogy jelenik itt meg. Itt van velem vonalban az ELTE VTK zenei tanszékének tanszékvezetője, dr. Bodnár Gábor, aki erről a titokzatos harmadikról, a dalszöveg fordítóról és a fordításokról fog nekünk mesélni. Szeretettel köszöntöm.
Jó estét kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat is. A bevezető szöveg mondta, hogy diszkó magyarul énekelt, az valószínűleg csak eredetileg magyar nyelvű szöveg lehetett, például a kék.
Igen.
Egyébként sajnos nálunk ez egy időszak munkássága alapján fordítva van, tehát azokat is magyarul éneklik nagyon sokszor, elsősorban a dalokat, amelyek ugye nem magyarul lennének, és ez a dalszöveg fordítás, ez erről szólt az előadás is, hogy sajnos legtöbbször rosszat tesz hozzá, tehát nem jó az üzenete, és ezt próbáltam megvilágítani, hogy hagyjuk figyelmen kívül ezt az üzenetet, és koncentráljunk az eredeti vers ismereteire, például a nyelvfordításból, vagy pedig a zene üzenetére figyeljünk.
Ön küldött át nekem Schumann dalszövegeket, és hát itt én kiválasztottam ebből egyet, a Rózsát és a Gerlét. Hát össze nem lehet hasonlítani a két szöveget, míg gondolom, hogy az, aki lefordítja és dalszöveget csinál a nyelvfordításból, alkalmazkodik a zene ritmusához, üteméhez, viszont itt felolvasok ebből egy pár szort, a nyelvfordítás a Rózsát, a Liliomot, a Galambot, a Napot, ezeket szerettem egykor, mint Szerelmi gyönyörben, nem szeretem őket többé. Csupán a kicsit, a finomat, filigránt, a tisztát, az egyetlen szeretem. Ő maga minden szerelem gyönyöre, a rózsa és a lilium és a galamb és a nap. A dalszöveg így hangzik. A rózsa, a gerle, a nap meleg fénye, oly boldogan láttam, oly vágyva néztem. Most más szeretek, van más, akit nézzek, a fényes, a kényes, az ékes, az édes. Ez ki együtt mind-mind vágyva nézem, a rózsa, a gerle, a nap meleg fénye. Hát ez egy magyar népdal, tehát hogy ez így teljesen elviszi valahová máshová.
Sőt, inkább egy magyar nóta.
Majd magyar nóta, így van.
Egyébként ráérzett, pont azt a verset választotta ki a helyne szövegekből, az ő verseire készült ez a Dalcidus Dichterliebe, ami középpontjában állt az előadásnak, amit tulajdonképpen költői műfordításban sem lehet visszaadni. Történtek erre is próbálkozások, de ez a kleine, feine, reine, eine, ez egyszerűen magyarul vagy rosszul adható vissza, vagy sehogy. De azért a többi versben költői műfordítások sokkal jobbak, ám valóban a dalszövegek esetében annyiféle feltételt kéne egyszerre teljesíteni, ami tulajdonképpen lehetetlen. Tehát amint mondta, az énektechnika, az ének pedagógiai szempontok is, akár a pedagógiai kötetekben, a versnek a hangulata, a zenének a vershez hozzátett mondani valója, és ez egyszerűen nem megy. A dal emellett annyira koncentrált, mint egy operában 3 óra alatt mondanak el, ott adott esetben 1 vagy 2 percben, úgyhogy semmiféle torzulás nem enged meg a szöveg és a zene. Viszont mégis megcsinálták ezt általában a 20. század első felében, ekkor virágzott a dalszövegfordítás Magyarországon, mert ez volt a koncepció, hogy mindent közérthető nyelven kell énekelni, és ezek a szövegek élnek még most is, és hatnak, sajnos rosszul, a pedagógiától kezdve a koncerteken, a médiában, mindenhol.
Ugye engem azért is érdekel ez a dalszöveg fordítás, illetve hogy szükség van-e rá, vagy sem, mert hát nyilván az ember szereti érteni a szöveget, bár azért azt hozzáteszem, hogy a fiam, amikor Angliába került, és jól megtanulta a nyelvet, akkor azt mondta, hogy hú, mennyivel jobb volt nekem hallgatnom eddig a zenét, amíg nem értettem azt a sok butaságot, de ez mondjuk egy másik tészta. A nyelveknek megvan a saját maguk tallama, a saját maguk lelkülete, és nyilván a szerző, amikor megírja a művet, akkor a zeneszerző pontosan azt a szöveget szeretné hallani, meg annak a nyelvnek a dallamát. Még egy tökéletes fordítás sem fogja tudni visszaadni ezt a fajta dallamot, ami a nyelv és a zene összhangját tükrözi. Mi a megoldása? Vagy azt kell mondani, hogy akkor egyáltalán nem kell lefordítani ezeket a dalokat, vagy tudomásul kell venni, hogy minden fordítás elvesz az eredeti értékéből, mert azok, akik meg a fordítás évei, azt mondják, hogy igen, de hogyha például egy magyar ajkú énekes elénekli ugyanezeket a Schumann dalokat az eredeti német nyelven, akkor ha nem tud megfelelően németül, akkor ott biztos, hogy csak el fogja rontani, mert hogy az a rossz német kiejtés meg többet árt, mint egy rossz fordítás.
Hát sajnos, először is ugye az énekeseknek, egyáltalán a vokális művészeknek, még a kórustagoknak is muszáj valamennyi megismerni a nyelv kiejtési szabályokat a legfrekventáltabb nyugati nyelvek esetében, tehát németül egyszerűen meg kell tanulni, hogy ejtik ki az adott szöveget, azért akkor olyan nagyon rossz ez nem lehet. Másrészt pedig a megoldás tényleg az, hogy nincs megoldás, tehát a nyers fordításokat kell megismerni, ezt jelenti a szöveg, és a nyers fordítás alapján tájékozódni a szöveg ismeretéről, és ennek ismeretében pedig a zenét úgy hallgatni, hogy tudjuk, miről szól a szöveg. Amint ezt egyébként az operában most már...
Igen, pont ezt akartam mondani, hogy ott kivetítik.
Igen, a dal egyébként is egy kicsit mostanában kezelt műfaj mostanában, tehát nem sok dalest van Magyarországon, akkor ilyen alkalmakkor persze nem kivetíteni tanácsos a szöveget, hanem például kiosztani előtte, fénymásolatban, megbeszélni előtte, hogy miről van szó, tehát egy hangversenyben most már sok minden belefér. A legrosszabb megoldás az, hogyha az egyébként is idejét múlt, és az adott kornak, az adott kor közönségének üzenő szavakkal, beletűzdel, dalszövegfordítással éneklik el azt az adott dalt.
Mondja, hogy a dal az igazából egy kicsit ilyen mostoha műfajjá vált. Lehet, hogy éppen ez az oka, hogy ezekkel a fordításokkal tulajdonképpen hát avit érzéseket próbálnak átadni, mert hát nem beszél így ma egy ember, talán soha nem beszél, tehát ezt így most nem tudom megítélni, de az egészen biztos, hogy annyira mű az, amit itt olvasunk, hogy ezt nem lehet csak a zenével elviselni.
Ez így van. Nem hiszem egyébként, hogy emiatt vált volna mellőzötti a dal, egyszerűen a kor így hozza, tehát a felgyorsult információáramlás az nem kedvez a nagyon intim műfajoknak. Egy dalest az tulajdonképpen egy kamara teremben elképzelhető, sőt igazából a dalokat, azokat társaságban vagy magányban a legjobb hallgatni, még nagyobb szabású rendezvények, azok meg nagyobb befektetést vonzanak, nagyobb közönséget, nagyobb apparátus, stb. Tehát a dalnak ez mostanában nem kedvez, de talán lesz ez másképp.
Ön az ELTE zenei tanszékének a tanszékvezetője, és hát az ELTE-n a zenei tanszék az egy elég fiatal tanszék. Mivel foglalkoznak önök? Miért döntött úgy az ELTE, hogy szüksége van külön zenei tanszékre, mert hogy ez más, mint amit a konzervatóriumon vagy a zeneakadémián tudnak tanulni?
Így van, mondtam is az előadáson, hogy szinte gyermekkorúak vagyunk az ELTE-hez képest, mert nemrég múltunk 30 évesek, és én ott lehettem majdnem az indításkor, tehát zeneakadémistaként már ilyen ösztöndíjjal taníthattam. Eredetileg azért jött létre, hogy pótoljuk az általános iskolai énekzenetanárképzésnek a már akkor létező hiányosságait. Tehát, hogy magyarán mondva nem volt elég énektanár az iskolákban. Aztán ez később fejlődött csatlakoztunk a bölcsészkarhoz, és akkor egyetemi szintű tanításra már volt lehetőség. Majd bejött az osztott tanárképzés, tehát az bizonyos bolonyai szisztéma, amikor BA és MA képzés volt, és az MA volt a tanár képzés. Később a BA önállósult, és ebből lett az úgynevezett művészet közvetítő képzés, uh-huh. ami mindenféle a zeneterületen, ami nem pedagógus és nem alkotó vagy előadó művész, illetve a tanárképzés mostanában ilyen osztatlan két szakos, tehát énekzenetanár és valamilyen más szakos tanár. Úgy jelenleg ezeket végezzük, meg az ELTE-t próbáljuk megfertőzni zenével, rendezvények. Most már ugye a PPK-n is ott voltunk az előadáson, ahonnan egyébként eredetileg indultunk, abból a Kazinczy utcai épületből.
Ugye ő most is óráról jött, egy picit befejezte az óráját előbb, hogy mi tudjunk egymással beszélgetni. A hallgatói hogy viszonyulnak az ön magyar dalszöveg fordítás ellenes hozzáállásához? Ők egyetértenek ezzel, hogy meg kell csak szépen hagyni az eredetiben, hogy az úgy érvényesüljön, ahogy azt a szerző kitalálta?
Éppen az énektanár kollégámmal beszélgettem az előadás után, és egyrészt mondta, hogy nagyon hálás ezért, mert ő is mindig ezt próbálja magyarázni, hogy ne legyünk lusták, ne elégedjünk meg az elénk tálalt szöveggel, hanem nézzünk utána az eredeti szövegnek. És mondta, hogy hát a hallgatók egy kicsit berzenkednek ez ellen. Megosztott egyébként az énekpedagógus társadalom is ez ügyben, tehát azért a legtöbben azt mondják, hogy nem szükséges ezeket az idejét múlt fordításokat főleg. Megjegyzem, a napjainkban készült fordítások sem jobbak, tehát azok is visszatérnek ezekhez a kicsit szentimentális hangulatokhoz. És emellett azért még mindig vannak olyan, akik azt mondják, hogy a kezdő években azért helyesebb, hogyha magyar nyelven énekelnek. Ehhez meg azt tettem még ott az előadáson hozzá, hogy ilyenkor bejön az imprinting élmény, tehát először hall az ember, pláne megtanul énekelni, az örök életére bevésődik, úgyhogy szerintem ezért nem jó, úgyhogy én maradnék, hiába berzenkednek a hallgatók, hogy maradnánk ennél a megoldásnál, hogy sajnos venni kell a fáradtságot és utána nézni a dolgoknak, valamint megtanulni az adott nyelven kiejteni helyesen a szavakat, és tudni, hogy miről énekelnek, mert ha máshol nem, a kórusban úgyis lesz egy ilyen feladatuk.
Hát igen, gondolom, hogy ez ma nem népszerű, amikor mindenki hirtelen gyors azon a használható tudásra akar szert tenni. Hát ez plusz egy lépés, viszont az az öröm meg az a gyönyör, amit az ember ennek a hallgatásakor élvezni fog. Hát ez nyilván nem összehasonlítható azzal, amikor egy rossz fordítás, egy teljesen használhatatlan szöveg tulajdonképpen nagyon csapja azt a gyönyörű Schumann dalt. Úgyhogy én csak biztatom, hogy eredeti nyelven hallgassuk ezeket a zenéket, mert hogy én is úgy szeretem hallgatni őket.
Én köszönöm szépen. Annyit tennék még hozzá, hogy nem is csak egy dalt tud agyoncsapni, hanem jelen esetben egy egész dalciklus zenei koncepcióját agyoncsaphatja, hogy mint erről is szóltam az előadás eleje, egy kulcsmondat, hát egy úgynevezett lejterjakab áldozatával, ami a félrefordításnak a szimbóluma Magyarországon, és akkor ez dominó effektus szerint lerombolhatja az egész dalciklus zenei mondani valóját. Tehát ilyen súlyos következmények is lehetnek.
Igen, erre azt hiszem, hogy azért keveset szoktunk gondolni.
Persze.
Köszönöm szépen Bonnár Gábornak, az ELTE BTK zenei tanszékének, tanszékvezetőjének, hogy velünk volt, és egy kicsit beszélgethettünk a magyar dalszövegfordításokról.
Én is köszönöm szépen.
Viszont hallásra.
Viszont hallásra.